Múlt héten említettem már, hogy mivel elkezdődött hivatalosan is a gyülekezetünkben is a presbiter választás, így most arról lesz majd néhány vasárnapon keresztül egy sorozat, hogy mit is tanít a Biblia a presbiterekről, a presbiteri szolgálatról. Az emberiség történelmében ez egy olyan hivatás, a presbiteri szolgálat, ami több ezer éves már, rendkívüli képességeket igényel, nem egyszer egy egész népnek vagy közösségeknek a sorsa múlott azon, hogy éppen milyenek mennyire állnak a helyzet magaslatán a presbiterek. Hát már ennyitől is egész különlegesnek számít, de én azt gondolom, hogy mégsem ettől a legkülönlegesebb, hanem ez a szolgálat, ez a hivatás, hanem attól, hogy magától Istentől ered. Ezt a hivatást mégis kevesen ismerik, az egyházon kívül nem nagyon tudják, hogy mi ez, legfeljebb csak annyit, hogy hát valami vezető félre az egyházon vagy a gyülekezeten belül. Az egyházon belül pedig annyi torzuláson és értelmezésen ment keresztül, hogy mára szinte mindenki azt gondol róla, amit akar. Akik ide jártok, nyilván nektek is van egy elképzelésetek a presbiterségről, ám kérdés, hogy a bennetek kialakult kép, vagy a bennünk kialakult kép, az mennyire felel meg annak az eredeti képnek, amelyet Isten az ő igéjében lefestette a presbiteri szolgálatról. Ugyanis ő ezt lefestette, és a Bibliában előttünk van, megnézhetjük. Kérdés, hogy mennyire jól, mennyire pontosan ismerjük ezt a képet. Hát a ma kezdődő sorozatunkkal egy felfedező útra hívlak benneteket, fedezzük fel együtt a presbiteri hivatásnak az eredeti, a bibliai képét, és igazítsuk hozzá saját elképzeléseinket ehhez az eredeti képhez. Sőt, mivel református gyülekezet vagyunk, meg amúgy a reformáció 500-at is ünnepeljük, inkább így mondom, hogy alakítsuk vissza, reformáljuk a presbiterségről bennünk élő képet az eredetihez, mert hát ez az igazi reformáció, ez egy reformátori tett, hogyha így teszünk. Az az ige, amit most felolvasok, nem csak a mai ige hirdetésre, hanem az egész sorozatra nézve eligazíthat bennünket ezen a felfedező úton. Ez az eligazítás egyetlen képen összefoglalható és kifejezhető. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. részéből olvasom a 28. verset, ahol Pál apostol ezt mondja a presbiter társainak: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Pál ezeket a sorokat az efézusi gyülekezet presbitereinek írta, búcsúzóul, és nem tudok arról, hogy bárkinek sikerült volna ennél tömörebben és tisztábban megfogalmazni a presbiteri hivatásnak a lényegét. Elsőre olyan, mintha nem egy, hanem két kép mozaik darabjai keverednének itt. Az egyik egy őrző embernek, egy őrködő katonának a képe, a másik meg egy juhokat legeltető pásztornak a képe. Őrizővé tett titeket a Szentlélek, őrszemekké, várfalakon őrtálló katonákká, és utána meg azt mondja, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Tehát két mozaik darabjai keverednek. Én egy képet ígértem nektek, itt meg kettő van, akkor most mi a helyzet? Kiélezem odáig a kérdést, hogy ha a presbiteri hivatás lényegét akarjuk megragadni, akkor őrálló a presbiter, őrszem a presbiter, vagy pedig pásztor a presbiter. Nézzük, hogy mi van az igében. Én úgy látom, hogy ebben az igében egyértelműen a vigyázó, őrködő katona képe a meghatározóbb, hiszen nem azt írja Pál az efézusi presbitereknek, hogy a Szentlélek pásztorokká tette őket, hanem azt, hogy a Szentlélek vigyázókká, őrizőké tette őket. A károli fordításban szerepel az, hogy vigyázókká tette őket. Az eredeti szövegben itt az episzkoposz szó szerepel, ebből van egyébként a püspök szavunk. Hát most ebben nem megyünk bele, hogy ez hogyan lett ebből püspök, de itt az episzkoposz, ez bizony az őrködő, a vigyázó, a felvigyázó eredeti kifejezése. Az episzkoposz az nem speciálisan bibliai szó, Homérosz óta kimutatható, legjobban a megfigyelő, a felügyelő, a felvigyázó és az őr szavak adják vissza a jelentését. És amikor Isten igéje episzkoposznak nevezi a presbitert, akkor ezzel egy olyan ember képét festi elénk, aki őrt áll, mint a jeruzsálemi magas várfalakon éjjel-nappal kiállított katona. Ha most itt megállunk és ebből levonunk egy tanúságot, akkor azt mondhatjuk, hogy a presbiter tehát egy olyan ember, aki kimagasló helyen áll, azért, hogy áttekinthesse a helyzetet. Tehát nem azért, hogy magát fényezze, vagy hogy magát mutogassa, nem ezért kerül kimagasló helyre, hanem azért, hogy áttekintesse a helyzetet, hogy rálásson a dolgokra, aki szemmel tudja itt tartani a többieket, és többet magával így tudja védeni a rájuk bízottakat. Tehát ez van emögött a kifejezés mögött. Azt megértem, ha valaki számára ez egy elsőre túl nagy feszültséget jelent, ez a kifejezés, és hogy mi az, hogy a presbiter csak ilyen őrálló katona, hát hiszen a Bibliában rengeteg ilyen pásztor hasonlat van a presbiterre, ezért jó hírem van a számotokra, akik így egy kicsit kétkedve vagy berzenkedve fogadjátok az eddigi magyarázatot, mert az Új Szövetség aztán árnyalja ezt az őrállói képet. Az episzkoposz kifejezés később továbbfejlődött, az ősi jelentését, az alapjelentését végig megtartotta, ám ehhez idővel hozzájött a pártfogás és az oltalmazás képe, a mentorálás és az oltalmazás képe. És az Új Szövetség már ezzel a jelentés árnyalattal együtt használja. Ez az oka annak, hogy az őrálló katona képe mellett megjelennek a pásztori életnek bizonyos jellemzői. És ez azt jelenti, hogy a presbiternek a többi őrállói tisztséghez képest van egy bizonyos töblete. Az egyszerűség kedvéért most így mondom, hogy nem átlagos őrálló, hanem speciális, különleges őrálló. Hát mitől különleges? Ez a második, amit nézzünk meg. Különleges attól, hogy nem csupán védi, hanem pártfogolja is a rábízottakat, más szóval a testi-lelki egészségükről és fejlődésükről is gondoskodik. És ezek után talán már érthetőbb és emészthetőbb lesz a mai fő üzenet, hogy akkor a presbiter ezek szerint nem pásztor őrállói feladatokkal, hanem őrálló pásztori feladatokkal. Ha ezt a képet tovább visszük, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan őrálló, aki nem csupán egy őrszem a sok közül, hanem sokkal inkább egy kapitányhoz, vagy egy hadnagyhoz, egy régi kapitányhoz, várkapitányhoz, vagy egy régi hadnagyhoz hasonlítható. Tehát olyan vezető, aki nem csak a várnép védelmét látja el, hanem a megfelelő táplálásukról is gondoskodik. Hiszen hiába védené őket az ellenség támadásától, ha közben éhen vagy szomjan halnának. Olyan vezető, aki úgy gondoskodik az egész várnépről, hogy eközben tanítja és pártfogolja azokat, akik a szolgálatban mellette állnak. A kapitány a hadnagyait, a hadnagyok a tizedeseket, és így tovább. Tehát van ebben egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony, de ez nem pusztán hierarchia, hanem a felelősség oszlik meg így. És mindegyik arról szól, hogy én a töbletemet megosztom veled, a tudásomat megosztom veled, és egy kicsit bevezetlek az én tudományomba, mentorállak ilyen értelemben. Tehát ez az első, hogy mitől is különleges ez a szolgálat, hogy nem csak védi, hanem pártfogója is a rábízottakat. A másik, amit itt említek, hogy különleges ez a szolgálati hely miatt is. Mert nézzétek csak, hogy hol teszi a presbitereket őrállóvá a Szentlélek. Azt mondja itt Pál, hogy az Isten anyaszent egyházában. Számomra nincs ennél különlegesebb hely a Földön, ugyanis ez az egyetlen olyan földi képződmény, amely mennyei eredetű. Az Isten Anya Szent Egyháza, Isten országának egyfajta földi kivetülése. Az egyház látható részei miatt sokszor szem előtt tévesztjük ezt a mennyei hátteret. Pedig minden töredékessége, bűnre hajlandósága és esendősége ellenére mégiscsak Isten országának egyfajta földi kivetülése, az Isten Anya Szent Egyháza. Ez a különleges hely a presbiterek szolgálati helyen. Nagyon bennem maradt egyszer, amikor még teológus hallgató voltam, és a teológián az egyik professzor rendszeresen szerette azt hangoztatni, és milyen igaza volt, hogy a gyülekezet Isten tisztelete, a földi Isten tisztelet, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy közben, ha az igazi Isten tisztelet, közben lélek által bekapcsolódjunk a mennyei Isten tiszteletbe. Ő ezt nagyon fontosnak tartotta, és igaza van, mert a kettő nagyon szorosan összefügg. És nem csak itt történik valami, amikor mi éneklünk, igére figyelünk, imádkozunk, hanem közben a mennyben is történik Isten dicsőítése. És Istennek itt a Földön élő népe, amikor Istent imádja, bekapcsolódik ebbe a mennyei Isten tiszteletbe. Ott van ez a mennyei háttér. Tehát nagyon különleges ez a hely, az Isten Anya Szentett háza, ahová Isten a presbitereket őrállókul állította. Harmadszor pedig különleges a feladatai miatt. Ebből a különleges szolgálati helyből adódik, hogy különleges feladatai vannak a presbitereknek, mert csak néhány példát mondok, például nem emberi, hanem ördögi csapdákat kell leleplezni, és ördögi támadásokat kell kivédeni. Ez egy szellemi munka, lelki munka elsősorban. És úgy kell ezt megtenni, hogy közben gondoskodni kell a megfelelő táplálékról is, ami megint csak szellemi táplálék, az Isten igéje. Tehát alapvetően lelki-szellemi feladatai vannak a presbiternek a Biblia szerint. És persze ez hozzákapcsolódik sok igazgatási kérdés, felújítási munkák, stb. Ez mind hozzátartozik a földi léthez, de az megszegényítése a dolgoknak, hogyha egy presbitérium csak és kizárólag ilyen igazgatási feladatokat lát el. Tehát az az igazi, hogyha a kettő együtt van, és hogyha a szellemi feladatáról soha nem feledkezik el, és a szellemi határozza meg az igazgatási feladatokat is. Na végül még egy pontot hadd említsek, és ezzel befejezzük, hogy milyen felkészültséget kíván ez a hivatás. Hát ugye egy ilyen különleges szolgálati hely különleges felkészültséget kíván, ám nézzétek, hogy milyen egyszerűen beszél erről a különleges felkészültségről igény. Így foglalja össze a lényegét ennek a különleges felkészültségnek, hogy viseljetek gondot magatokra. Hát nem ezt várnánk. Hát most itt azért itt előbb még ilyen magasztosabb dolgokat is említettem, és ehhez képest egy ilyen nagyon egyszerű dolgot említ a különleges felkészültséggel kapcsolatban, hogy ez egy alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen a presbiternek, hogy viseljen gondot magára. Tudjon magára gondot viselni. De hogyan értsük ezt? Mert mintha egy első hallásra, mintha túlságosan alacsonyra tenné itt a lécet Pál apostol. Ennyi elég. Nem jó ez a szemlélet, mert itt nem teljesítményről van szó, hanem hozzáállásról. Ha rossz a hozzáállás, akkor rossz lesz a teljesítmény is. Itt úgy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy minden magunkról kell kezdeni. Ez a lényege a presbiteri szolgálatnak. Őrálló akarsz lenni? Olyan, aki mások számára felhívod a figyelmet a veszélyekre? Nagyon jó. De akkor kezd magadon, és előbb tanuld meg a magad életében meglátni a veszélyeket. Hozzá akarsz segíteni másokat a fejlődéshez? Nagyszerű. De akkor előbb mutass fejlődést a magad életében. Tehát ezt jelenti, ha kezdjük apró pénzre váltani, mit jelent az, hogy viseljetek gondot magatokra? Mert aztán az lesz a megbízatásotok, hogy tudjatok gondot viselni az Isten Anya Szent Egyházára, annak a tagjaira. Aki másokra vigyázni akar, annak elsősorban önmagára kell tudnia vigyáznia. Ha egy tűzoltó úgy rohan be egy égő házba valakiért, hogy közben nem vigyáz magára, mind a ketten ott maradnak. Ha egy vízimentő úgy akar kimenteni egy fuldoklót, hogy nem vigyáz közben saját magára, mind a ketten meg fognak fulladni. Ha valaki nem tudja megvédeni magát a sátán támadásaitól, akkor hogyan fogja megvédeni a többieket, a rábízottakat? Értitek itt az összefüggést a kettő között? Egy igazi, elhívott őrálló annak a Krisztusnak a szolgálatában áll, aki azért jött, hogy lerombolja a sátán munkáit. Ha egy őrálló nem tudja, hogy a maga életében hogyan leplezze le, és hogyan rombolja le az ördög munkáit Krisztus erejével, Krisztus segítségével, akkor hogyan fogja ezt egy egész közösség életében megtenni? Mert egyben biztosak lehetünk, hogy a gyülekezeti közösség, az Isten Anya Szent Egyháza, az folyamatosan ki van téve és ki lesz téve a sátán támadásainak. Nagyon sok gyülekezetnek a példája mutatja ezt. A mi példánk is, a mi gyülekezetünk példája is mutatja. Márpedig az ördög nem könnyű ellenfél, a hazugság atyának nevezi Jézus, a legtöbbször nem is nyíltan támad, azt könnyebb lenne kivédeni, hanem alattomosan támad. A legerősebb árak soha nem a nyílt rohamok következtében estek el, hanem általában két okból, hát amennyire én tanulmányoztam, megismerem a városomok történetét, nagyon szeretem, én két ilyen okot látok. Vagy kiéheztették a várvédőket, mondjuk ehhez tartozik az is, hogy elfogyott az ivóvíz, tehát nem tudtak enni, inni, ez volt az egyik. Vagy titokban sikerült aláaknázni a falakat és felrobbantani. Egy őrállónak nem csak a nyílt, jól látható veszélyeket kell felismernie, hanem az aknamunkákat is időben le kell tudni leplezni, és meg kell tudni akadályozni. Hány gyülekezet élete omlott már össze azért, mert valakinek sikeresen aláásták a tekintélyét, és már nem sikerült időben ezt kivédeni. És hiába derült ki esetleg később, hogy ez a valaki ártatlan volt, már nem lehetett visszafordítani az eseményeket. Tehát újra mondom, Pál azzal kezdi, hogy viseljetek gondot magatokra, és amikor ezt mondja, akkor még nem teljesítményről beszél, hanem a megfelelő hozzáállásról. Aki őrálló kíván lenni az Isten Anya Szent Egyházában, annak minden magán kell kezdenie. Csak ezután lehet rátérni az őrállók fő feladatára, hogy viseljetek gondot az egész nyájra. Hogy ez a gondviselés mit jelent és hogyan lehet ezt gyakorolni, ezt egy prédikációban nem lehet elmondani. Én sem fogom ezt most megtenni, majd a sorozat további részében kitérünk rá. Most maradunk a prédikáció mai céljánál, ami csak egyfajta bevezetés, vagy alapozás, vagy ilyen irányba állítás. És azzal fejezem be a záró sorokat, ezzel a címfelirattal mondom, hogy mennyire értékes ez a hivatás. Pillanatra még ezen gondolkodjunk el befejezésként. Hogy ennek az őrállói hivatásnak bizony nagy értéke van az Isten szemében. Az Isten szemében a legértékesebb szolgálatok közé tartozik, és az értékét az adja, hogy olyan helyen kell végezni, amelyet Isten a tulajdon vérével szerzett. Mondja Pál apostol, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé, felvigyázóivá tett benneteket az Isten szent lelke, az Isten Anya Szent Egyházában, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Ez adja meg nem csak a szolgálati helynek, hanem magának a szolgálatnak is az értékét. És azért hangsúlyozom ezt, mert jól tudom, hogy mennyire leértékelődött az emberek szemében a presbiteri szolgálat vagy hivatás. Sok presbiter szemében is leértékelődött a maga hivatása. És ezért, aki most úgy gondolja, hogy szükséges, az váltson szemléletet. Akár gyülekezeti tag vagy, akár presbiter. Ha úgy gondolod, hogy valamiért úgy gondoltad egyik, hogy nem annyira értékes ez a hivatás, akkor Most arra kérlek Isten igéje alapján, hogy váltsál szemléletet. Ne arra figyelj, hogy mit jelent a te szemedben ez a hivatás, hanem arra, hogy mit jelent az Isten szemében. Isten szemében a presbiter őrálló, mégpedig különleges őrálló, mert nem csak figyel és véd, hanem pártfogó is, gondoskodik a rábízottak testi-lelki egészségéről és fejlődéséről, és mindezt egy olyan helyen, amely az Isten országának a földi kivetülése, az Isten anyaszentegyháza, amelyet Isten a tulajdon vérével szerzett. Hát áldjon meg minket az Úr, hogy ezzel a szemléletváltással, ha szükséges, akkor ezzel a szemléletváltással tudjunk tovább indulni, nem csak innen, hanem majd a sorozatunk folytatásában is. Amen.